Amikor a húgom el volt tűnve, többen megkerestek azzal a kérdésre, hogy mit tehetnek. Tehát mindenki érezte azt, hogy segítene, valamit tenne annak érdekében, hogy megkerüljön az elveszett. Persze a dolgot én nem úgy láttam, ahogy sokan látták. Tehát sokan azt remélték, azt gondolták, hogy emberi összefogással, emberi erővel, emberi eszközökkel meg lehet őt menteni. És egy alkalommal, amikor felhívott engem a kedves unokatestvérem, hogy mit tehetne, mit tudna segíteni, azt mondtam neki, hogy azt tudod segíteni, hogy fohászkodsz a mindenható Istenhez, hogy mutassa meg neked, mi van a te szívedben, a te lelkedben abból, ami ezt tette az én húgommal. Azzal tudsz neki segíteni, hogy azt meglátod. És attól megszabadulsz. Azt a kérdést kaptam, hogy az Úristen miért nem gyógyítja meg a szeretteinket? Miért nem szabadítja meg őket? Attól, amiben vannak. Vannak ugye barátaink, ismerőseink, rokonaink, családtagok, különböző problémákkal, betegségekkel. És mi azt szeretnénk, hogy mindenki egészséges legyen. És néha még imádkozunk is azért, hogy az Úristen valamiképp gyógyítsa meg őket, szabadítsa meg őket abból az állapotból, amiben kerültek. És örülnénk annak, hogyha az Úristen azonnal meghallgatná a kérésünket és megszabadítaná őket abból az állapotból, amiben ők benne vannak. Azonban ez nem így történik. Nem szokott ez történni, hogy az Úristen azonnal megszabadít embereket. Néha megtörténik, de nem jellemző. És beszélgettem én emberekkel, akiknek szeretteik súlyosan betegek voltak közel a halálhoz. És hallottam olyant, hogy de imádkoznak ők is, mert próbáltam beszélni Istenről. És azt tapasztaltam, hogy amikor valakinek azt kell látni, hogy a kedves felesége, kedves férje, vagy hozzátartozója szenved brutálisan betegségtől, akkor fogékonyabb Isten dolgaira, mint általában. Mint akkor, amikor jól van dolga. Amikor megvan mindene, teljes kényelemben van, van pénze, van hitele, van mindene. És azt mondta az ember, hogy ő is szokott imádkozni Istenhez. Megvallotta, hogy szokott imádkozni ő is. Szokott járni a Máriához, Csísonyóra, és imádkozik az ő párjáért. És persze az ember, hogyha ilyent hall, nagyon megszomorodik, de én próbáltam kedvesen, szeretteljesen elmondani azt, hogy az Úristen nem azt akarja, hogy mi imádkozzunk Máriához, hanem azt akarja, hogy imádkozzunk hozzá, személyesen. Tőle kérjünk látást a szemeinkre, hogy meglássuk, mi okozta a betegséget, mi okozza a betegséget, a fájdalmat, a nyomorúságot. És nincsen más közbenjáró Isten és ember között, csak az Úr Jézus Krisztus. Így próbáltam elmondani, hogy bizalommal forduljanak Istenhez, és kérjék tőle azt, hogy mutassa meg, hogy mi okozta a betegséget. Mi okozza a betegséget? Mitől van fájdalom? Mert ő megmutatja mindenkinek, és meg is szabadít mindentől. Mindenkinek a környezetében, családjában, ismerősi körében vannak emberek, akik meg vannak kötözve különböző nyomorúsággal. Legyen az bármi, sok minden van, sokféle van, szinte végtelen sok lehetőség van a nyomorúságra. Ebben a hazug, képmutató, bűnös világban. Mindenkinek vannak ilyen ismerősei, szerettei, rokonai, szomszédai és barátai. És mindenki szeretné azt, hogy meggyógyuljanak. De vajon hányan teszi fel ezt a kérdést őszinte imában, hogy vajon mi okozta azt, ami velem van, ami velem történik, mi okozza, ez a betegség mitől van? A barátomnak a betegsége mitől van? Az ő nyomorúsága mitől van? Hajlandó vagyok-e meglátni, hogy számára mi okozta a nyomorúságot, a betegséget? És hogyha megláttam, hogy számára mi okozta a nyomorúságot és a betegséget, akkor kívánom-e azt, hogy az Úristen felfedje, hogy az bennem milyen mértékben van jelen? Tudom-e kérni azt, hogy megláttassa velem a Teremtő Isten, hogy az a valami, ami a barátomnak, a szeretteimnek a fájdalmat okozza, a gyötrelmet, betegséget okozza, az bennem jelen van-e? Mert ha bennem is jelen van, akkor én hiába imádkozom érte, Istenem, gyógyítsd meg őt, szabadítsd meg őt. Várjál, Attila, hát te is ugyanabban vagy, felnagyítva látod azt, ami benned van, a te lelkedben van. Azáltal vagy te is megkötözve, te is afelé tartasz, amit látsz a barátodban, ismerőseidben, szeretteidben, ami számukra azt okozta, ott van jelen a te szívedben is. Te is abba az irányba tartasz, hogyha megszabadítanám őket, ugyan biza, hova szabadítsam meg? Hova küldjem őket? Küldjem oda hozzád? Ha én őket megszabadítom, de benned jelen van továbbra is, az a fertőzés, ami okozta a fájdalmat, a bajt, a nyomorúságot, akkor hogyan küldjem őt oda hozzád? Szeretném, hogy a barátom megszabaduljon teljes mértékben, hogy visszatérjen azok közé, akik örömmel és jókedvel bizonságot tesznek az élő Istenről. A kérdés az, hogy neki van-e ahova visszamenni? Tegyük fel, Isten megszabadítja. Így megszabadítja. Van-e ahova visszamenni? Hova megy ő vissza? Melyik barátjához? Melyik utitársához? Hova megy ő vissza? Mondhatom-e magamra az, hogy te hozzám jöhetsz? Hozzám jöhetsz. Én szabad vagyok. Én mentes vagyok mindentől, ami téged megkötözött. Hozzám jöhetsz. És hogyha odajössz hozzám, akkor én nem foglak téged megfertőzni azzal, ami téged odavitt, ahova vitt. Érthető a kérdés, kedves hallgatók is. Mindenki, aki ezt hallhatja, és meghallhatja, és felfoghatja, hogy kívánjuk, hogy ő legyen szabad. Ő legyen szabad. De az őben, ami okozza a rabságot, ott van-e bennem? Netán jelen van az őben lévő szálka, bennem is, gerenda formájában. Hova szabadítsa meg őt Isten? Tegnap készítettem egy kemény felvételt, a cím az, hogy a leggonoszabb ember a világon. Azt ajánlom mindenkinek meghallgatásra. Az segít még jobban megérteni, hogy miről beszélek. A szabadságból kérem-e az embertársaim szabadítását? Én szabad vagyok, amikor azt mondom, hogy tegyük fel egy másik Attila, szabaduljon meg. Uram, add, hogy Attila szabaduljon meg. Jó van, Attikán, de te szabad vagy? Te miből kéred azt, amit kérsz? Honnét, milyen állapotból kéred? Az Zolika alkoholfüggő, tegyük fel. Atyám, szabadíts meg Zolikát az alkoholtól, de Attila, hát te is bármikor ott van benned. Nem vagy tiszta, nem gyűlölted meg. Teljesen hajlasz arra, hogy megkötöz magad az alkollal, vagy bármivel. Azt látom, hogy a barátom súlyosan belement az érzelgésbe, az érzelgőségbe. Atyám, szabadíts meg a barátomat az érzelgőségtől. Attila, te látod, hogy mi van benned? Hogy hogyan kötsz te kompromisszumot az emberekkel, a világgal, a betegeskedő és haldokló emberekkel, hogyan kötsz te kompromisszumot minden nap az érzelgőségen keresztül? Oké, én megszabadítom őt az érzelgéstől. Hova küldjem őt? Küldjem hozzá, te is érzelgős vagy. Uram, szabadíts meg a barátomat a törvénykezés bűnétől. Megkötözte magát a törvénnyel. Attila, ott van benned. Látom, mi van a szívedben. Az alkodási vágy. A hatalmaskodási vágy, a törvénykezés. Mert a törvénykezés az uralkodásból származik, hogy az ember úr akart lenni. Úr akartam lenni én is. Uralkodni akartam. Egy asszony fölött, egy férfi fölött, egy hadsereg fölött. Ez az Ádám, az az ember elbukás, az uralkodás. Hogy uralkodni akarunk, kontrollmániások vagyunk. Az édenkerti elbukás az, hogy uralkodni akarunk. Azt mondja a kígyó, a hosszú, szürke tekervényes kígyó a fejünkben, hogy egyél a tudás fájának a gyümölcséből, és olyan leszel, mint Isten. Miért? Milyen Isten? Hát tudod, ő Úr. Úr mindenek fölött uralkodik. Hát nem akarsz te is uralkodni, mint ahogy Isten uralkodik mindenek fölött? Jaj, most hogy mondod? Dehogy is ne. Mit kell csinálni? Tanulj, fiam, tanulj. Tanulj sokat. Legyél ravasz. Ne hagyd magad. Versenyezz. Uralkodj. Hát ez maga az elbukás, az uralkodás. A hatalmaskodás. A kontrollmánia. Mert korábban senki nem kontrollált semmit. Az Édenben. Mondjam azt, hogy tegyük fel, próbálj meg elképzelni, vannak tökéletes gyermekek, akik még egyáltalán nem fertőzöttek, és játszanak a játszótéren, és egyik sem kontrollál semmit. Nem akar uralkodni a másik fölött, nem birtokol semmit, hanem egyszerűen csak felfedezi azt, ami körülötte van, ami őt körülveszi. Az Édenben vannak, ehhez képest mi hol vagyunk. Tehát szeretném, hogy a barátomat, a barátaimat, és mindenkit Isten megszabadítson mindentől. Mindentől. Csak nem akarom meglátni, hogy az a minden, amitől akarom, hogy ők megszabaduljanak, ott van bennem. Meglátom-e? Tudok-e gyötrődni a szívemben lévő gonoszság miatt? Mostanában érzem azt, hogy sok megértést kaphattam a mindenható Istentől, de nincs bennem elég szeretet, és gyötör engemet néha, és van bennem félelem, hogy megszólítom az embertársamat az igazságból. Ismerem az igazságot, felfogtam. De van-e bennem elég szeretet? Meg tudom-e mosni az ő lábát? Le tudok-e hajolni az ő nyomorúságába? Meg tudnék-e halni érte? Az igazság nem teória, nem teológia. Az igazság élő és ható. Az igazságot meg lehet élni. Az igazság által meg lehet halni. Önmagunknak. Saját magamnak meg kell tudjak halni az igazság által. Hogy ne az én magam nyilvánuljon meg, amikor valakivel beszélek, hanem ő maga, az Úr. Még meddig uralkodok, még meddig őrzöm az imidzsemet, az uralkodót, a hatalmast. Mikor engedek el mindent, mikor helyezek mindent az élő Isten kezébe, az életemet, nyomorúságomat, mindent, betegségemet. Kaptam egy rövid képet, láttam a nagymamámat, aki kérte tőlem a mosogató rongyot. Mosogató az arra van, ugye, hogy rongy vagy szivacs vagy bármi. Ott, ahol nincs automatára állítva a mosogatás, ott arra használják általában a mosogató rongyot, hogy megmossák az edény külsejét, de legfőképp a belsejét, mert tudjuk, hogy általában, ha főzünk valamit, akkor ha főzünk, saját tervet főzünk, Ádám és Éva főzik a saját tervet, akkor általában az edénynek a belseje van használva és koszolódik össze. Tehát nem a lábas, a fazéknak a külseje, hanem sokkal inkább a belseje van összekoszolódva. És azt kéne megtisztítani. Szóval a nagymamám kérte tőlem a mosogató rongyot, hogy takarítsa ki az edény belsejét, gondolom. Mossa meg. És én nem adtam oda neki. Vagyis nem akartam odaadni neki. Pedig ahhoz, hogy nagymamám szabad legyen, amúgy ő nem létezik már itt a földiek sorában, élők között. De ahhoz, hogy ő, mint lélek szabad legyen, az én nagymamám, én kell ismerjem azt a mosogató rongyot. Kell tudjam, hogy hol van. Én is azt kell használjam napi rendszerességgel. Van egy olyan felvétel, hogy kik lesznek veled a mennyországban? Valami ilyesmi a címe. Kik lesznek veled a mennyországban? Tehát a nagymamám, hogyha ő ott van az emlékezetemben, a nagymamám, tegyük fel. Egy ismerős, egy barát, egy rokon, egy családtag. Ha ott van az emlékezetemben, amit én láthattam benne és ő általa, hogy milyen az ember, tegyük fel negatív tulajdonság, ami nem tiszta, tisztátalan, az bennem megvan-e mosva, ki van-e mosva belőle. Hogy imádkozok a halottaimért, hogy Isten vigye fel őket a mennybe, adok misire valót, vagy pedig úgy imádkozom értük, hogyha bármit, bárkit Isten felhoz, egy ismerőst, egy idegent, vagy egy ellenséget, akit én ismertem, és nem csak úgy ismertem, hogy hogy találkoztam vele, hanem ismertem az ő jellemét, hogy neki milyen pozitív vagy negatív jelleme van, jellemei vannak, jellemvonásai vannak, és azok nyilván bennem vannak. Most, hogyha én vagy mamántól származok, örököltem valamelyest az ő tulajdonságait, annélkül, hogy akartam volna, az eredendő bűn című felvételben erről beszélek, hogy mi az, hogy eredendő bűn, hogy annélkül, hogy akartad volna, örököltél olyan csomagokat, amelyek lefelé húznak téged, tehát örökölted nagymamádat, én is örököltem nagymamámat, az ő jellemét, vagy a jellemtelenségét örökölte. Ott van benne, az én emlékezetemben, örökölte. Ahogy mondtam abban a példázatban, oda megy egy bizonságtevő, egy kínai emberhez, börtöntöltelék. Azt mondja, hogy ha te mostantól több rizst ennél naponta, akkor kínaibb lennél-e, mint eddig? Azt mondta, nem, nem lennék kínaibb. És hogyha nem ennél rizst, akkor kínai lennél-e? Akkor is kínai lennék, hogyha nem ennék rizst, mert annak születtem. Hogyha a székely, mai székely most már, gondolom, nem eszik már annyi szalonnát és hagymát, nem is kell, nem megy kaszálni, de attól még székely, attól még örökölt az ő székelységét, az ő jellemvonásait. Benne van az ő identitásában. A nagymamám benne van az én identitásomban. A barátaim benne vannak az én identitásomban. Az ő negatív jellemvonásaik benne vannak az én identitásomban. Azt én kimostam-e, ki van-e mosva? Vér által, a Krisztus vér által, az ő szava által, ki van-e mosva belőle? A jellemtelenség. Ez a kérdés. Megkaptam-e a szívmosást, nem az agymosást? Persze az agymosás is kell, mert az agyunkban sok minden benne van, ami fölösleges, fontos az agymosás. Az nem is olyan negatív dolog, mint ahogy gondoljuk, az agymosás. Az agyunkra van feltelepítve nagyon sok olyan program, ami megkötöz minket, ami rabszolgává tesz minket, a bűn, minden, beleivódott az agyunkba. Az agyunkból terjed át a szívünkbe, a lelkünkbe, a vérünkbe. Fontos az agymosás. Szóval, miért nem gyógyítja meg a mindenható Isten a szeretteinket, ismerőseinket, barátainkat? De jó volna, hogyha visszahozná apukámat, a mindenható Isten, a kórházból, vagy valahonnét. Jó van, de hova hozza vissza? Milyen közegbe? Tisztelje közeg. Ha megszabadítaná őt, de mitől? Attól, ami bennem is jelen van, ami benned is jelen van, hogy szabadítsa meg a mindenható Isten? Nem szabadíthatja meg. Úgy szabadíthatja meg csupán, hogy én magamban felismertem. Van egy ilyen felvétel is külön, hogy imádkozni, ima. A cím az, hogy ima. Imádkozni magunkért és másokért. Mit jelent? Hogyan imádkozunk magunkért és másokért? Az összes jellem, amit magam körül látok, és ami embereknek fájdalmat, betegséget okoz és halált, ott van-e bennem? Ez a kérdés. Hogyan kérhetem azt, hogy valakit Isten megszabadítson a képmutatástól, amikor én képmutató vagyok? Imádkozom, Atyám, szabadíts meg őt a képmutatástól. Hát de várjál, te vagy az. Te vagy az. Tisztíts meg a tál belsejét, és a külső is tiszta lesz. A szemed nem lesz gonosz, nem fogod látni őt, a képmutatót. Nem fogod annak látni őt, mert te nem vagy az. A tál belseje meg van tisztítva. A szülők elviszik a gyermekeiket az orvoshoz. Kezdjen már vele valamit. Kezdjen velük valamit, az orvos. És vannak olyan orvosok, hallottam olyanról, hogy hazaküldte a szülőt, és elmondta, hogy hölgyem, itt önnel van a baj, nem a gyermekkel. Itt ön kéne meggyógyulnia hamarabb, és utána aztán a gyermek. És erről többször beszéltünk. Bizonyosságot tettünk erről, hogy amikor a szülő meglátta, hogy ő hogyan vétkezett, hogyan vétett az élet ellen, az igazság és a szabadság lelke ellen hogyan vétett, amikor meglátta, Isten meggyógyította az ő gyermekét. Ehhez mit szóltok? Vitaminok nélkül, varázstiák nélkül, minden nélkül. Sok ilyen bizonyosság van feltéve az internetre, hogy így szabadít, így gyógyít a mindenható Isten. Tehát akkor fohászkodjunk, hogy Isten mindenkit visszahozzon közénk, szabadítson meg minden betegségtől, minden köteléktől. A kérdés az, hogy hova hozza őket Isten vissza. Van-e ahova? Tiszta-e a hely? Ahova várjuk őket vissza? Tiszta-e a hely? Megvan-e tisztulva az a hely? Ahova visszavárjuk őket? Hova várjuk őket vissza? Vissza a börtönbe? Vissza a félelembe? Vissza a Istennel szembeni hűtlenségbe? Vissza a kétszívűségbe? Hova várjuk vissza őket? Hova? Uram, gyógyítsd meg! De hova? Hova gyógyítsam meg? Hova helyezem? Miután meggyógyult ő, hova helyezem? Vissza a fertőbe? Egy olyan fertőbe, egy olyan jellemtelenségbe? Ami őt oda vitte, ahova vitte? Hát hiába gyógyítom meg, és teszem vissza őt a fertőbe, vissza a bűnbe, bűnös emberek mellé. Hova gyógyítsa meg az én kedves testvéremet, a barátomat, vagy bárkit, a mindenható Isten? Hova gyógyítsa meg őket? Megtörtént már velem a teljes bűnbánat? Megtisztulta az edény belseje? Mi a garancia arra, hogyha ő meggyógyul, és teljesen tisztán visszajön a te házadba, az én házamba, nem fog ő újból megfertőződni általam, vagy általad? Erre mi a garancia? Külvilágban, a külvilágban akarunk mi intézkedni, rendezkedni, egymást gyógyítgatni, de a belsőben nem igazán vállaljuk sem a gyógyulást, sem a feltámadást. Pedig hatalmas szükség volna rá. Néha azt érzem, hogy egy ilyen skizofrén állapotban vagyunk. Skizofrén állapotban. A beteg azt mondja, hogy Uram, gyógyíts meg a másik beteget, de várjál, te beteg vagy. Te honnét kéred számára a gyógyulást? Honnét? Az Úr Jézus azt kérte, hogy Isten gyógyítsa meg a leprásokat, és meggyógyította 10-et egyszerre. De ő az egészség állapotából kérte ezt. Ő egészben volt. Egészségben volt. Az atyával, egységben az atyával. Onnét kérte a gyógyulást. Nincs azzal gond, ha valakiért én fohászkodom, hogy Isten meggyógyítsa őt. De ami őt megbetegítette, azt én észreveszem-e magamban. Kérem-e, hogy az Úristen vizsgáljon meg, hogy mi van bennem, abból az emberből, abból a beteg emberből, mi van benne az én szívemben. Hogyha már fohászolom érte, és kívánom, hogy egészséges legyen, akkor kívánom-e kérni azt az érő Istentől, hogy bennem mi van abból, az én szívemben, ami őt megkötözte, hogy akkor először a tál belsejét, az én szívemnek a belsejét Isten gyógyítsa meg, és utána aztán gyógyítsa meg azt az embert, akit én imádkoztam. Amúgy ezt nem kell különni neki elmondani, mert nem süket. Teljesen biztos. A mindenható Isten, az ég és a föld teremtő nem süket. Nem is alszik. Ha én vágyom arra, hogy az Úristen meggyógyítsa bennem azt az embert, akit én kint látok szenvedni, ha ő bennem meggyógyul, akkor majdhogy nem, szinte automatikusan meggyógyulhat kívül is. Mert én az egészségből tudok hozzászólni, az egészségből, az Istennel való egységből. De ha ott van bennem is a kötelék, ami őt megkötözte, akkor én nem imádkozom, hanem én csak ilyen verseket mondok Istennek. Önállításban vagyok, agykontrollban vagyok. Elhitetem magammal, hogy imádkoztam, közben nem imádkoztam. Ha én nem kívántam megszabadulni attól a bűntől, attól a mocsoktól, ami az embertársamat megkötözte és megbetegítette, akkor én egy képmutató ember vagyok, aki azt hazudja magának, hogy imádkozik, miközben valójában nem imádkozik, hanem agykontrollal magát megtéveszti, hogy ő hisz Istenben. Amit mondok, azért mondom, mert megláthattam, hogy ami engemet körülvesz, emberek, barátok, bizonságtevők is, némelyek elbuktak, úgymond, elestek, némelyek rossz állapotba kerültek. És hogyha megnézem, hogy ők miért kerültek oda, ahova kerültek, azt látom, hogy ott volt, vagy ott van az én szívemben is, ami miatt ők oda kerültek, ahova kerültek. Hát akkor én, bűnös képmutató, hogyan kérhetem azt, hogy Isten vegye ki a szálkát az ő szeméből, az ő kútjából, hogyha az én kútamban gerenda van. És nyugodtan mindenki gondolhat akárkire, bárkire. akit eszébe jutott a Szentlélek, Istennek a lelke. Gondolj bárkire, aki beteg, vagy meg van kötözve, vagy rabságban van, gondolj arra a személyre, és nézd meg, hogy ő miért rab, és amiért ő rab, amiért rabbá tette, az ott van-e benned, vagy nincs. Tedd fel ezt a kérdést. Vizsgáld meg őt, mert kifelé könnyebb vizsgálódni, mint befelé. Vizsgáld meg őt, utána pedig kérdez azt a mindent Istentől, hogy atyám, ott van-e bennem? Ami őt megkötözte, megbetegítette, ott van-e bennem, vagy nincs? És ő megmutatja azt, hogy mi a helyzet belül, hogy van-e szükség mosogató ronyra, vagy nincs. Ezen kívül minden ima szeretteinkért, szójában nem ima, hanem mantra, önállítás, hazugság, megtévesztés, önmegtévesztés, nem ima. Az ima ott kezdődik, hogy én bennem, ott van-e az, ami őt megkötözte, ami őt megbetegítette. Igen, vagy nem? Ez a kérdés. És hogyha hajlandó vagyok én szembesülni mindennel, ami őt megkötözte, megbetegítette, vagy őt nyomorúságba vitte, na akkor elmondhatom, hogy én imádkoztam érte. Én valóságosan imádkoztam érte. Könyörögtem a mindenható Istenhez, hogy belőlem pucolja ki, takarítsa ki azt, ami őt megbetegítette. Ez az ima. Akkor megtörtént az ima. Valakit a paráznaság megkötözött, durván, és eltávolodott Istentől, hát akkor meg kell nézni, hogy milyen hajlamok és milyen vágyak vannak a szívemben, hogy megundorodtam attól, a legfőbb bűntől, legnépszerűbb bűntől, amitől a legnehezebb megszabadulni, legtöbb ember ettől nem tud. A jóléti társadalomban a férfiak és a nők a paráznaságtól tudnak a legnehezebben megszabadulni. Ez a legnépszerűbb bűn lelki értelemben és fizikai értelemben egyaránt. A paráznaság. Ha azt látom, hogy a paráznaság bűnébe esett és meg lett ő kötözve azáltal, tudok-e imádkozni a mindenható Istenhez? Atyám, a szívemet vizsgálj meg. Van-e az én szívemben paráznaság? Van-e hűtlenség? Veled szemben, a te szavaddal szemben? Gyermekké lettem-e teljes mértékben? Meggyűlöltem-e a felnőttet? A férfit, a nőt magamban meggyűlöltem-e? Gyermekké lettem-e teljes mértékben? Vagy bármit látok, bármit kint, azt bent is vizsgáljam meg. Mert általában a bűn leplezett módon van bent az ember életében. Ahogy láttam az egeret besurranni a házba, amely közben kiskutyává változott, és már nem is volt undorító, kedves volt, na úgy jön be a bűn mindenki házába. És hogyha a házunk tele van bűnnel, akkor mi hogy imádkozunk? Embertársainkét, szeretteinkét, testvéreinkét, barátainkét? Sehogy. Önállítás az egész, nem ima. Önállítás, hazugság, önmegtévesztés. Mellesleg, kedves barátom írt, hogy hallgatta a felvételt, az egeres felvételt, és épp a napokban egy egér került be a házukba, a kamrába, valahova, ahol a felvételben el van mondva, hogy annak mi a jelentése az egérnek. Mi a jelentése? Gondolatháború a felvétel címe. El van mondva, hogy mi a jelentése az egérnek. És ő azt mondta, hogy épp a napokban bekerült egy egér a házukba, a kamrába. És persze senki nem akarja, hogy egér legyen a házában, fizikailag. De hogy lelki értelemben egerek vannak az agyunkban és a szívünkben, az nem probléma. Ott jó helyet vannak. Hát mindenkinek van. Nekünk minden legyen. Legyen nekünk is, nem? Hamis gondolatok, amivel eljátszadozunk, mint a kis egérkével, ugye, kis hörcsökkel, eljátszadozunk. Hamis gondolatok is, éltetjük őket. És azt mondja, hogy megkeresték, hogy hol jöhetett be az egér, és cementel meg mindennel megoldották a dolgot. Ne tudjon bejönni az egér a házba, a kamrába, vagy nem tudom, hol ment az egér. És Isten megmutatta, hogy nincs akadály. Az egér előtt nincsen zár, nincs akadály. Újból bement az egér. És addig fog bemenni oda a házba az egér, amíg az illető személy meg nem látja, hogy hogy engedi be az egereket az ő elméjébe először, az ő szemén keresztül, a fülein keresztül, milyen egerek, hamis gondolatok kerülnek be az elméjébe, amelyek be akarnak törni az ő szívébe, hogy leuralják és megegyék az ő lelkét, az ő gyermekét. Amíg ezt meg nem látja, addig egér tud lenni a házban, mert nincs akadály. Én különben azt értem meg, elég kemény dolog ez, hogy erről amúgy már korábban beszéltem, egy ilyen kígyós felvételben, hogy a kígyó, vagy a béka, vagy bármilyen állat, az nem kell ott szülessen, az ott tud teremni, pontosan, mint a mesékben. Mert Isten mindenható. Meg tudja adni azt, hogy minden be van zárva, egy teljesen hermetikusan zárt cellába, vagy bárhol, ahol vagy, oda be tud menni az egér. Ha Isten azt akarja, akkor ottan egér fogottan teremni. A semmiből. Mert Isten mindenható. És azáltal figyelmezteti az ő gyermekeit. Nem mindenkit, mert erre nem mindenki figyel. Csak az, aki Isten által van tanítva. Nálunk is többször volt olyan, hogy elmondtam, hogy amikor a húgommal voltak a beszélgetéseink az erdőn, hát rengeteg béka volt. Ugye olyan helyen, ahol nem igazán tud béka lenni, nincs, ahogy béka legyen ott. De rengeteg béka volt. Tisztátalan lélek. Jelenések könyvében. Rengeteg béka volt. Kemény harcok folytak. Beszéltenek Isten szaváról. Ő hát fogadta is. Hát fogadta azért, próbálta ő fogadni. De kemény harcokat kellett ő is megvívjon. És ezután történt az, hogy elvitte őt a lélek az erdőbe. 7 napon keresztül az erdőben volt. És miután a húgom elment az erdőbe, a ház körül találtam meg néhány békát. Száraz volt. Asszalt béka, mint az asszalt szilva. Tehát a tisztátalan lelkek úgymond lelettek fegyverezve, meghaltak. Elveszették a hatalmukat a húgom fölött. És Isten elvitte őt, ugye? 7 napig az erdőben volt. És ottan kellett ugye vívni a harcot, mint ahogy a babiloni király 7 éven keresztül volt ilyen állapotban. Ő 7 napon keresztül volt ebben az állapotban. És ezután követték ezt a fertelmességet, hogy Isten visszahozta éppen, nem emberek találták meg, Isten hozta vissza. És mi annyira hitván jelentelenek voltunk, hogy hagytuk, hogy bevigyék a pszichiátriára, ahol megerősítették az ő testét, bekávították, elkávították, a testtel megerősödött, és a lelke elmaradt megint, ott valahol hátul. Ez történt. Méltó vagyok én a pokol tüzére, emberek. Én ezt elmerem mondani mindenkinek. Egyszerűen nem voltam a helyemen, nem voltam jelen, nem tudtam megvívni a hitnemes harcát, tisztességesen, a húgomért. De aki abban a gyenge állapotban van, szépen lassan, fokozatosan épüljön fel abból az állapotból, úgyhogy épül a lelke, és a teste is. Be a pszichiátriára, a haláliparra átadtuk. Annyi mentségünk talán van, hogy minket nem is kérdeztek. Fogták meg, vitték be a pszichiátriára, csíkba. Nem kell sem aláírás, semmi nem kellett. Azt csináltak, amit akartak vele. Na, mi pedig ott hoppon maradtunk. Mi maradtunk, mint borjozó kapu előtt. Pedig talán mondhattuk volna azt, hogy ne tegyék, hogyha egészséges, mert visszajött a lábán, visszajött az erdőből. Régebb sem volt pszichiátria, nem volt ilyen sok kórház, meg ilyen sok kórházi kezelés. Hazavisszük, és ápoljuk. Szépen lépésről lépésre felépül, és közben a lelke is épülne. Ez megtörtént volna. De mi beszélünk Istenről, úgymond. Beszélünk róla, hogy mennyire éljük az igazságot, semennyire. Talán semennyire. Isten látja. A barátom kapott az Úristentől valamit, amit fontos lett volna megosszon, nyilvánosan közétegyen nem tette meg. És olyan helyen, ahol kígyó nem igazán volt, évek óta nem láttunk kígyót a ház körül, kígyó megharapta a cipőjét, a Istenes cipőjét. Aztán tudta, hogy az, amit ő kapott, azt ő nem kellett elrejtse, nem elmondja. Volt olyan, hogy éreztem, hogy valami mászik rajtam az ágyban, és gondoltam, hogy valahol valami bolhát szedtem össze. És nem találkozott a tekintetünk egymással, azonban az volt, mert meg is csípte a karomat. Érdekes módon a karom belső részét, a biceps ugye, 2 fejű karizom, magyarul, erőből, Attila erőből tolja, az erejében bízik, és azáltal veszíti mit? Hát a vért. Mit szív a bolha az emberbe? A vért. A lelket. Így beszél a mindenható Isten. Most akkor keressem meg, melyik lyukon jött be a bolha. Egyáltalán, ha bolha volt. Teljesen mindegy. Éreztem meg, hogy mászik. Megcsípte. Na mondom, jó van. Hát, ha valamiképp. Megszorultam tőle. És másnap ugyanolyan helyen megcsípi a másik karomat is. Mind a két karomat. Hogy vigyázzak, mit csinálok a karomon keresztül, az akaromon keresztül. Veszítem a vért, a lelket. Így mutatja meg a mindenható Isten. Mindenkinek. Egyiknek egére, másnak bolhával, harmadiknak békával, vagy lovakkal, vagy bármivel. Így kommunikál hozzánk a mindenható Isten. Hogy megmutassa, hogy milyen lélek van bennünk, milyen lélek lakozik bennünk, hogy igen, Bodó Attila hajlamos arra, hogy erőből tolja, megsegítse Istent, de nincsen szüksége Istennek arra, hogy én őt megsegítse. Arra van szüksége neki, hogy én engedjek neki, és legyen nekem örömöm, békességem, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, csináljam azt, amit ő mond. Hogy ne legyen ilyen nagyon nyers igazság, amit én mondok, hanem legyen abba a szeretet, legyen abba fogyasztható táplálék mások számára is. Ne erőből toljam. Lehetne erről beszélni nagyon sokat, és fontos erről beszélni. Mindenkinek fontos erről beszélni, fontos van erről beszélni. Mert jó volna a szabadság, mert jó hangzik, nem? Szabadság. Szabad csak az, akit fény nem vakít, szó nem butít, és így tovább, ugye? Nem emlékszem pontosan. Jó a szabadság, de hogy mi tegyünk a szabadságért, engedjünk Istennek, hát nem tenni kell a szabadságét, engedni Istennek a szabadságét, hogy szabadok lehessünk. Gyermekként, gyermeki játékossággal, mókával engedni az atyának, örvendezni, hogy hát atyám, az igazság az, hogy nem értem, amit mondasz nekem, nem értem, de tudom, hogy tökéletes, mert te az vagy. Tegnap hajnalban felébredtem, egy álomból láttam a szomszédomat, fát vágtunk ketten, kivágtuk a fát a házunk mellett, az ő fáját, és ő húzatta a lóval. A ló vágtatott, úgy vitte a fát. És igazából nem értettem, hogy miért kaptam azt az álmot, nem értettem a jelentését annak az álomnak. Nekifogtam, mondom, hogy leírom, ezt láttam, ez a... Nem spekulál, nem agyaltam, leírtam. Elküldtem neki, csak elég korán volt, tehát reggel 5-6-kor volt ez. Én nekem nem fordult meg a fejembe, hogy nincsen elakítva a telefonja, és felköltöttem őt álomból. Vagyis, igen, felébreszettem el az üzenettel. És hát meg is jegyezte, hogy hát ne költögessem őt. Mondom, hogy nálag úgy álltett, nem volt szándékomban, megzavart éget, csak meg sem fordult a fejemben, hogy nincs lealakítva a telefonot éjszakára. Ezt a nap hajnalban volt, és mára az összes fát kivágták a ház mellől, úgy, ahogy Isten nekem megmutatta. Szóval akkor miért írtam le neki ezt az álmot? Nem tudom, miért írtam le. Azért írtam le, mert ezt az álmot kaptam. És leírtam, és elküldtem neki. És ő nem hitte, talán most sem hiszi, hogy én Istentől szólok. Most sem hiszi talán. Így talán elhiszi, hogy az élő Isten az, aki megmutatja nekem az eljövendőt, dolgokat. Amúgykor elmulaszottam, kaptam egy álmot. Azt az álmot láttam. Szintén kedves szomszédom. Hogy hoztak egy új rádiót a házba. Rádiót. És találkoztunk. De hát úgy voltam vele, mondom, hogy őt úgy sem érdekli. Nem mondok én semmit. Tehát én felázottam. Mondom, hogy én nem mondok semmit. Őt nem érdekli. Beszélgetünk világi dolgokról. Néhány percet aztán indultam tovább. És azt mondja, hogy hát... Hoztam egy új rádiót, nem akar működni. Tessék. Én utólag neki hiába mondtam volna, hogy te, hát ezt álmodtam, ezt láttam álomban, meg mondta volna, hogy hazudok. Nem mondtam semmit. Mondom, kész, lekéstem. Pedig nyugodtan elmondtam, mondom, fiák, szomszéd, mi ezt az álmot láttam? Azt láttam, hogy hoztak egy rádiót hozzád, egy új rádiót. És azt mondom, akkor arra mondtam, hogy te éppen most hoztam egy új rádiót. Akkor tudta volna az, hogy Isten ad ilyen jeleket. Hogy megmutassa az, hogy igen, ő szól hozzám, tanít engemet, és szól általa. Ezért fontos a hűség. Fontos a hűség, kapunk valamit, tegyük meg azt, amit meg kell tenni, mert Isten adja a békességet arra. Ha tőle van valami, ő arra adja a békességet, de hogy elkezdek ottan agyalni, meg filozófálni, meg ilyen elveket állítani fel magamnak, hogy így kell csinálni, úgy kell járni, meg Sárikati tudja, hogy kell járni, Hát akkor nincsen beszélni Istenről. A gyermek nem agyal, nem spekulál, nem állít fel magának ilyen elveket, ilyen vallás hitelveket, nem alapít vallást, hanem egyszerűen csinálja azt, amit neki Isten mond. Nem szeretnék én magammal dicsekedni semmiképpen sem, Istennek a kegyelmével csupán. De ez történt, hajnalban kaptam az álmot, elküldtem az erdély szomszédnak, mutattam, és ilyen álmot kaptam. Aztán persze csináltam egy felületet arról, hogy nagyon fontos volt az álmnak a jelentése. Tehát az, hogy az ő lovában mind a három szín megtalálható, a vörös, a fehér és a fekete, az nagyon fontos üzenet, mert végül nem lóval húzatták a fát, hanem ezt mutatta mindenható Isten nekem. De nagyon fontos tanítás van abban. A jelenések könyvének a lovasai, a lovai, vörös, a fehér és a fekete, mind a három. Na, mennyivel jobb volna, hogyha nem agyalnánk? Hát beleagyaljuk magad a temetőbe, be a kórházba, be a temetőbe és be a pokolba. Ezt tesszük emberek. Nem sokkal egyszerűbb volna egyszerűen csak engedelmeskedni, engedni Isten lelkének, és örülni. Örülj az Úrban, mert lehet örülni az Úrban. Azt mondja Jézus, hogy menjél be a te Urad örömébe. Azáltal megyünk be Istennek az örömébe, hogy azt cselekedjük, amit ő mond nekünk. Kívánjuk hallani az ő szavát, és azt meg is cselekedjük, amit ő mond nekünk. És van örömünk és békességünk azáltal. Így menjünk be az ő örömébe. A másik álom, amit kaptam ott a magas többemeletes épületben, az is három ember számára volt visszaigazolás. Nem, hogy visszaigazolás, hanem jelzés a mindenható Istentől. Én az álmot nem értettem. Felmondtam azt, amit kaptam, és hozzá a megértést, amit kaptam, elmondtam, és még aznap három ember, három barátom, hát akik ugye bizonságtevők jeleztek, hogy Isten üzent számukra az álom által. Persze ez számomra nagyon fontos tanítás, hogy vigyázzak a hűségre, mert ha nincsen hűség, nincs Isten. Isten mese, Isten csupán vallás, hűség nélkül, Isten csupán vallás, mese, semmi, halott, hulla. Ha van hűség, akkor tapasztalom Isten dicsőségét, és erősíti az én hitemet, és tisztítja az én lelkemet, és akkor nyugodtan imádkozhatok én a barátaimért, ismerőseimért, hozzátartozókért, hogy Isten szabadítsa meg őket, mert én már szabad vagyok. A szabadságból imádkozom, a szeretteimért, és nem a rabságból. Ez, ami nem mindegy. A rabságból mondom az imát, vagy szabadságból. És azt mondja Jakab apostol által mindenható Isten, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket, mert hű és igaz, és megigazít minket. Hogyha a beteg ember szembesül az ő bűnével, azáltal, hogy én megvallom, vagy én hűséges vagyok, és azt mondom, amit kell mondjak, akkor meggyógyul. De hogyha a beteg ember nem tudja, hogy ő mitől beteg, mert Istennek a gyermeke hűtlen, és tapintatos, meg óvatos, meg érzelgős, ő nem fog meggyógyulni. A szeretet nevében temetgetjük el egymást. Ezt csináljuk. Pedig ilyen dolgok történnek is, és napi rendszerességgel erről lehetne beszélni, játszva, örvendezve beszélni arról, hogy mit tesz a mindenható Isten, hogy megörvendeztet. Kaptam ezt az álmot az egérkével, és közben kiderül, hogy a kedves barátomnak egér ment a kamrájába, és hiába tapasztották meg, cementezték be, úgyis visszament a házba az egér. És akkor egyfolytában, tehát azzal telne ki az időnk, akkor nem volna időnk a hamisságra, a bűnre, a hamis, szürke, egér gondolatokra, amelyek megfertőzik, megmétezik a lelkünket. Nem volna arra idő, hogyha én a bizonságaimmal foglalkoznék, és azt osztanám meg embertársaimmal, akkor nem volna időm a hamisságra, a spekulációra, a lelket felemésztő gondolatokra, mert én azzal foglalkoznék mindig, amit ad nekem a mindenható Isten. És örömöm volna abban, hogy jaj, látod, na ezt nekem Isten megmutatta. Azt is megmutatta, így mutatta, azt mutatta, ezt láttam. És a másik látja azt, hogy te, ez egy élő Istenről beszél. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha a szavaimért nem hisztek bennem, a cselekedeteimért higgyetek bennem, amiket cselekedtem, a jelekét, a csodákét higgyetek én bennem, hogy az Atyától szólok. Hogyha én nem cselekszem meg, amit Isten mond, akkor hogy dicsőítse meg engemet? Hogyan mutassa meg az emberek számára, hogy igaz, amit én mondok, én tőle szóltam. Hogyha én nem osztom meg Persze bolondnak néznek, de ez alap, ez le van írva a Bibliába, alap, hogy bolondnak néznek. Jézus is bolondnak nézték. A saját családja Jézust bolondnak nézte. Azt mondták, hogy magán kívül van, elvitték, nem tudom én, hol valahol beszélt, prédikált, és elvitték, megfogták és elvitték. Azt mondták, hogy magán kívül van. És ő azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, hogyha engemet ördögnek hittek, akkor titeket is annak fognak majd nevezni, és üldözni fognak az én nevemért. De ne féljetek, meggyőztem a világot, legyőztem a világot. Az életre mentem, legyőztem a halált is, ne féljetek, mert az, amit ti kaptok tőlem, az bolondság a világ szemében, minden bolondság. Aki fél felvállalni azt, amit én adok neki, az az ember nem tartozik hozzám, csak gondolja, hogy hozzám tartozik. Hát a világ szemében bolondság az, amit én mondok, és naponta mondom az én, nem csak a Biblia által, mert a Biblia báványozás az nem Isten követ, az nem Krisztus követés, az Biblia báványozás. A Jézus nevének a báványozása az nem Krisztus követés, hanem Jézus báványozás. Kettő nem ugyanaz. Amerikában és Magyarországon is nagy mértékben jelen van a Jézus báványozás, és nincsen Krisztus követés, nincsen személyes kapcsolat. Bizonságtevők, akiket Isten használna az embertársaik életében, hogy megszólítsa őket, szeretetteljesen és szóljon hozzuk, és beszéljen hozzuk az ő országáról, nincsenek ilyen emberek, mert vannak bibliaolvasó keresztjének, vannak Jézusozó keresztjének, de Krisztust követő, akik megélik, kiélik a Krisztust magukból, a szívükből, olyan nem igazán van, nagyon kevés van. Úgyhogy ez is hát valamelyest jele annak, hogy itt nagyon, nagyon meg vannak számolva napok. Nagyon kevés van hátra emberek, az teljesen biztos. Adja az Úristen mindenkinek, minden kedves hallgatónak, hogy ami még hátra van, kinek amennyi van hátra, azt tudja tisztességesen, méltóság teljesen leélni. Úgyhogy hogy azt hallja majd egy szép napon az Úrtól, hogy jól van, jó és hű szolgán, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, mindent neked adok, tiéd az ország, neked adom az országot, mert ez van megírva, emberek. Hát ennyit, így röviden összefoglalva a mai napról. Még beszélhetnék, és talán még fogok beszélni, csak most egyelőre ennyit szedte volna elmondani arról, amik történtek, amik történnek. Hogyha valaki kételkedne abban, hogy Isten beszél az ő gyermekeihez, az ő barátaihoz, az ne kételkedjen, mert igen, beszél, és megdicsőíti őket. Hogyha a szomszédom még most sem hiszi azt, hogy Isten szól hozzám, és tanít engemet, és általam is szól az emberekhez, akkor talán most egy picit elgondolkodik azon, hogy ott sem vagyok, tehát ez úgy történik, ugye, hogy nem voltam az erdőn, fogalmam sem volt, hogy mi történik. Én csak adtam az álmot, hogy kivágják a fákat a házunk mellől, és ki is vágták. Tehát ő gondolhatja, hogy én nem a kicsúlyomból szopintom ki ezt az álomképet, hanem ezt a mindenható Isten adja. És olyan formában adja, hogy neki is érthető és követhető, hogy te, ez az ember, ez tényleg az Úristen beszél. És őt is hívogatja, már régóta. Kap ő is álmokat meg, szorongatja. Na, hát, ha majd az ő szíve is felpuhul. És megérti, hogy Isten sokkal több, mint vallás. Személyes kapcsolat. Személyes kapcsolatunk lehet vele. Az ő gyermekei ezt beszél, megtisztítja őket, szembesíti őket, meg is dorgálja őket, meg is vigasztalja őket. Összetöri, de be is kötözi őket. Mert tökéletessé formálja őket, az ő gyermekeit. Pontosan, mint az Úr Jézust. Olyanná teszi őket. Mert különben senki nem láthatja meg a mennyek országát. Senki. Fél szívvel, vagy két szívvel senki nem láthatja meg a mennyek országát. Csak hűséggel, teljes odaadással, hogy neki szánjuk az életünket, és kívánjuk, hogy legyen úrrá a mi életünkön. Mert amíg mi uralkodtunk az életünk fölött, addig szinte belehaltunk, szinte elvesztünk. Most, hogy megmentett, a kérdés az, hogy kívánjuk-e, hogy ő uralkodjon az életünk fölött. Igen vagy nem. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok.